Üdv mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa gazdasági társadalmi értelmező magazin, és arról beszélünk Thomas Piketty magyarul újonnan megjelenő könyve kapcsán, amire Pogácsa Zoli hívta fel a figyelmemet, kimondottan, hogy a nyugat-európai társadalmaknak milyen előnye volt, milyen előnnyel indultak a világ többi részéhez képest, és pontosan, hogy ez minek volt köszönhető, egészen a 17. századtól a 20. századig lényegében vizsgálta Piketty azt, hogy mi lehetett az az előny, amire szert tettek, és hát ugye nem egy túlságosan meglepő gondolat, hogy a különböző hódítások, területfoglalások, és hát a rabszolgaság vezetett oda, hogy nagyon meg tudjanak erősödni gazdaságilag, pénzügyileg, vagyon szempontjából ezek az országok.
Igen, szia, üdvözöllek meg téged is és a hallgatókat is. Az jutott eszembe ez az egész sztori, hogy erről beszélnünk kéne, mert ugye kijön most magyarul a Pikettynek az új könyve, aminek az a címe, hogy az egyenlőség rövid története. Ugye a Pikettyt alapvetően a nagy könyvéről ismeri a többség, a Tőke 21. században, ahol azt nézte, hogy Angliában, Franciaországban és az Egyesült Államokban, de a 19.-20. században hogyan alakultak az egyenlőtlenségek, de ebben az új könyvében egy kicsit tágabb perspektívát vesz fel, ugye tágabbat időben, tehát sok száz évre visszamegy a mából, és eljut a mába, de tágabbat földrajzi értelemben is, mert hogy az egész világon vizsgálja az egyenlőtlenségeket. És szerintem nagyon fontos lesz ez a könyv a magyar közvéleménynek. Most dolgozunk rajta, Fáber András fordítja, én lektoráltam szakmailag, és miközben olvasgattam ezt a könyvet, azon gondolkodtam, hogy írtó fontos lenne beszélni bizonyos fejezeteiről a legelején ennek a történetnek, ahol Piketty azt boncolgatja, hogy a gazdag országok, amiket ma centrumországokként ismerünk, azok alapvetően úgy lettek gazdagok, hogy a gyarmatosítás és a rabszolgaság tette őket gazdaggá. Azért gondoltam, hogy erről nagyon fontos lenne beszélnünk, mert a magyar közvélemény az valahogy úgy van ezzel, hogy amikor elutazik Nyugat-Európába vagy Amerikába, akkor azt gondolja, hogy hát amikor látja az óriási gazdagságot New Yorkban, Brüsszelben, Londonban, Párizsban, akkor valahogy az van a köztudatban, hogy ezek az országok azért ilyen gazdagok, mert mindent jól csináltak. Tehát itt valami fajta szorgos, jóra való, okos népek laknak, szemben ugye a fejletlen országok lusta, buta, és nem tudom, ezermillió jelzőt szoktak magukra aggatni. Nem csak a magyarok, erre tipikusan hajlamosak egyébként a szegényebb országok is, de Magyarországon ez irdatlanul erős, hogy aki gazdag, az azért gazdag, mert jól csinálja a dolgokat, aki meg szegény, az azért, mert rosszul csinálja, és hogyha mi is úgy csinálnánk a dolgokat, mint ők, akkor mi is olyan gazdagok lennénk, de miért nem csináljuk így. Szóval ez a kép, amihez egyébként társulnak ilyen dolgok is, hogy nem tudom, minél több kapitalizmus, alacsony adók kellenek, verseny, piaci verseny, stb., tehát hogy egyfajta ilyen dogmatizmus.
Igen, az a része a mondatnak azért kicsit további magyarázatra szorul, amikor azt mondtad, hogy ezek valamit jól csináltak ezek a népek, mert ez igaz. Tehát, hogyha megvizsgáljuk ezt a két fejezetet, ami konkrétan a kolonializmusról és a rabszolgatartásról ír, és az adókra térünk vissza, mert ez egy nagyon érdekes pont, ott van nagyon klassz grafikon arról, hogy hol milyen adók voltak, és direkt figyelembe vette az Ottomán Birodalmat és Kínát is Piketty ehhez, de ráadásul egy csomó jó hivatkozást hoz, tehát itt most nem csak Thomas Pikettyt kellene szerintem ide citálni, hanem például Pomeráncot, akinek a lényegében a művére alapozza ezt a fejezetet. Szóval ha valamit jól csináltak, és valami jól működött, akkor az tényleg az, hogy az a fajta rivalizálás és háborúskodás, ami évszázadokon keresztül jellemző volt Nyugat-Európára, és persze természetesen ez egy ilyen, már hogyha távolból tekintünk rá, meg így a hosszú távon tekinthető, ez egy ilyen egészséges versenynek is, hiszen itt azért rokoni szálak fűzték egymáshoz az uralkodókat, uralkodóházakat, akik egymással rivalizáltak és hadakoztak. Na de most ebből a hadakozásból alakult ki egy olyan folyamatos fejlesztési kényszer, ami elhozta ugye az ipari forradalmat, kialakított nagyon jó pénzügyi rendszereket, és kialakított nagyon jól működő hierarchiákat, amik viszont hiányoztak azokból az országokból, amikkel összehasonlította őket Piketty vagy Pomeranz.
Szerintem, amit most elmondtál, az a hagyományos nézet, tehát ez az a hagyományos nézet, amivel igazából vitatkozik Piketty. Tehát, hogy azt szokták gondolni, és egyébként Magyarországon is ezt gondolják sokan, Bibó István is egyébként például ezt mondja, hogy az európai országok rivalizálása és töredezettsége volt az, ami végül is előnybe fordult, de hogy Piketty és Pomeranz nyomán, és akkor tényleg hozzuk ide, hogy ki ez a Pomeranz, akiről ennyit beszélünk. Ez egy Kenneth Pomeranz nevű szerző, aki a Great Divergence, a nagy különválás című munkájában alapvetően Európát és Kínát hasonlítja össze, és ezen belül is az európai fejlődési övezeteket, tehát mondjuk Anglia, Benelux országok, kisebb részben Észak-Olaszország hasonlítja össze Kínának a tengerparti legfejlettebb övezeteivel, Kantonnal, Sanghájjal, stb. És arra jut, hogy egészen a 19. századig, tehát az ópiumháborúk előttig nem nagyon volt fejlettségbeli különbségek között a két térség között. De gyakorlatilag mind a két térségnek megfelelő és egyenlő esélye lett volna arra, hogy ő legyen aztán a világ közepe. És arra is utal, hogy azokra a típusú sajátosságokra, amelyeket beszoktak tudni az európaiaknak, hogy azért lettek ők fejlettek, ezeket sokkal jobban hozza Kína, mint hozza Európa. Tehát például ugye ezeket a, mit tudom én, alacsony adókat, Kínában tényleg alacsony adók voltak, gyakorlatilag alig voltak adók, Európában ezzel szemben masszívan magas adók vannak, ott vannak Piketty könyvében az ábrák, ahogy te is mondtad, hogy iszonyatosan magas adók voltak ebben a korszakban, tehát biztos, hogy nem az alacsony adó indította be a kapitalizmust, és hát ugye töredezettséget Kína is produkál, tehát hogyha valaki ismeri a kínai történelmet, hát az a töredezettségek története. Ma Kínáról az a képünk, hogy ez egy rettentően centralizált nagy birodalom, de a történelem során még egészen a 20. századig is ilyen hadurak térségei, és különböző, tehát ha valaki, mit tudom, megnéz a YouTube-on egy ilyen összefoglalót a kínai történelemről, akkor ilyen színes kis részkínák mozognak, és folyamatosan ilyen kis töredezett kis államok, tehát ugyanolyan történelme van, mint Európának, hogy folyamatos háborúk vannak. Tehát önmagában ez nem magyaráz, szerintem ott van a kutya elásva, hogy a kínaiak nem voltak expanzívak. Tehát az a lényegi különbség, hogy ugye van ez a híres eset, amikor a kínai császár elégetteti a kínai hajórajt, tehát hogy Kína is elkezdett egyébként gyarmatosítani, egészen Madagaszkárig jutottak, és akkor van ez a híres történet, hogy hozták az elefántot meg a zsiráfot, és a kínai császár azt mondta, hogy égessétek el a hajókat, mert nem jó a külső hatás a kínai kultúrára.
Folytassuk innen, nagyon szerteágazó a sztori, és megpróbálom majd egy mederbe tartani a dolgot, de nagyon érdekes minden része, úgyhogy külön-külön tudjuk ezt vizsgálni. Arról beszélgetünk, hogy a kolonializmus, tehát a gyarmatosítás és a rabszolgatartás az hogyan tett hozzá nagyon sokat Piketty szerint ahhoz, hogy a nyugat-európai országok elhúztak mindenki más mellett az ipari forradalom korában főleg.